Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Kocsony Zoltán, és köszöntöm az aréna mai vendégét, Vitézi Dávidot, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatóját. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt van velünk, így az interneten keresztül. Közlekedés, fejlesztés, ezzel kapcsolatos beruházások és fejlesztések, vagyis hát kicsit a főváros jelene és jövője, ez lesz a témánk a következő percekben, de ha már ezt említettem, hogy jelen és jövő, mi az, ami jelenleg így 2020 vége felé közeledve talán a legkritikusabb, a leginkább megoldásra váró gond, probléma a főváros közlekedését tekintve, amivel tervezni kell akár a közeli jövőben, akár távlatokban, a távlati tervekben?
Hát, ha itt teszi fel a kérdést, hogy 2020 vége felé járva, akkor nem lehet megkerülni azt a járványhelyzetet, amiben élünk, és ennek a közösségi közlekedésre gyakorolt hatását. Egyrésztről nagyon fontos azt kiemelni, hogy azt mutatják a nemzetközi statisztikák, még a tavaszi első hullámban szerzett tapasztalatok, hogy alapvetően a közösségi közlekedésben, hogyha az utasok betartják a szabályokat és maszkot viselnek, akkor nincsen fertőzés veszély, tehát azokon a helyeken, azokban a nagyvárosokban világszerte, ahol a maszkviselési szabályokat időben bevezették, és ezeket be is tartják az utasok, ott a járvány terjedését a közösségi közlekedés nem táplálja, nem okozza. Tehát a közösségi közlekedésnek van nem csak jövője, hanem jelene is, de nagyon fontos, hogy ezeket a együttélési szabályokat betartsuk. És azt látjuk, hogy teljes mértékben nem állt helyre az őszi, most megélt, hát hívjuk második hullámnak, tehát ebben a mostani járványhelyzetben nem állt helyre teljesen a közösségi közlekedés tavalyi utasszáma. Nyilván egy turisták nélküli Budapesten ez nem is tud teljes mértékben helyreállni, de az elővárosi vonatokon és a BKK járművein is azért egy olyan 70-80%-ban visszatértek az utasok a közösségi közlekedésre. Ez abban a szempontból biztató, hogy sokan, akik ilyen, hogy mondjam, világátalakító hatásúnak érzékelték itt az első hetekben már a járványt, azok voltak közülük, akik vizionálták, hogy a közösségi közlekedés drámai alkonyát fogjuk itt átélni. Ez nyilván önmagában egy város működése miatt, meg hát a klímaváltozás, környezetvédelmi hatások miatt sem tehetjük meg, hogy a közösségi közlekedésnek egy járványhelyzet miatt, nem tudom, búcsút intsünk, vagy lemondjunk róla a jövőre nézve. Tehát azt gondolom, hogy egy fontos tanulság, hogy a közösségi közlekedés még most, amikor azért a járványnak még a kellős közepén vagyunk is, magára talált valamelyest, az utasok jelentős részben visszataláltak hozzá, és ez alapján én merem azt állítani, hogy amikor túl leszünk ezen a pandémián, akkor az utasforgalom vissza fog állni a járvány előtti szintre, legalábbis a magyar emberek körében, nyilván a külföldiek körében az majd a turizmus helyreállásával kicsit lassabban fog megtörténni. Ez viszont azt is jelenti, hogy azok a problémák, amik a járvány előtt a közösségi közlekedést, vagy általában a közlekedési rendszerünket jellemezték, azok ugyanúgy hosszú távon problémák, mint ahogy előtte voltak. Azok a föltevéseink, hogy a kötött pályás közlekedést fejleszteni kell, hogy a közösségi közlekedés előnyét, prioritását a fejlesztésekben és a mindennapokban biztosítani kell, mert ez a jövő közlekedési módja is. És azt, hogy Budapest esetében a legnagyobb közlekedési kihívások azok a városhatáron kívülről, illetve a külső kerületekből származnak.
Ez ugyanis az agglomerációból és a főváros külső kerületeiből, vagy peremkerületeiből a fővárosba érkezők nap mint nap? Ez a legnagyobb kihívás?
Igen, ez körülbelül 1 millió ember, aki Budapest belső területére ingázik, és ezt nagyrészt autóval teszik. Tehát,
igen, láttam egy olyan felmérést, miszerint kétharmaduk autóval jön, mert hogy vélhetően esetleg nem is áll nagyon más a rendelkezésére.
Igen, a helyzet ma úgy fest, hogy körülbelül kétharmada autózik azoknak, akik az agglomerációból ingáznak Budapestre, míg ha megnézzük Budapesten belül, az arány lényegében fordított, 10-ből 6 ember a közösségi közlekedést használja. Most ez lehet, hogy nem 10-ből 6, hanem 10-ből 5 így a járvány idején, de azért, ahogy mondtam, nem ebből a mostani helyzetből kell kiindulni. Ez tehát azt jelenti, hogy ha megnézzük, akkor minden harmadik autó Budapest útjain az agglomerációból érkezett be reggel. Tehát ahhoz, hogy Budapesten érdemben és eredményesen tudjuk csillapítani a közúti forgalmat, az ebből eredő zaj és környezetterhelést mérsékelni, és egyébként a klímaváltozásra gyakorolt negatív hatásokat is mérsékelni, ahhoz arra van szükség, hogy az agglomerációs közösségi közlekedésen javítsunk. Én ezt tekintem a legfontosabb kihívásnak. Itt vannak 30 éves és vannak 100 éves elmaradásaink is. 30 éves alatt azt értem, hogy akármit is gondolunk arról, hogy ez egy jó vagy nem jó folyamat volt, de mégis csak több mint 1,5 millió ember költözött ki az agglomerációba a rendszerváltás óta, és ehhez képest olyan mérvű közösségi közlekedés fejlesztés nem tudott végbe menni, még ha egyébként jelentős beruházások történtek is. A másik pedig az, hogy ez inkább a 100 éves távlatú problémakör, hogy a vasút az még mindig abban a kicsit 19. századi, kicsit 20. század elejé logikájában működik, hogy nem sűrűn megállva a mindennapi ingázókat szolgálja elsődlegesen, hanem a távolsági forgalomra, teherforgalomra berendezkedett vasúti rendszer, illetve még picit a gőzmozdonyok korát megidéző fejpályaudvari rendszer működik Budapesten.
Tehát akkor, ha jól értem a szavait, akkor adott egy vasútvonal hálózat, ami sok tekintetben jó részt kiaknázatlan vagy kihasználatlan. Mert én éppen azt láttam, hogy egy olyan komoly potenciál van ebben, hát több mint 10 vasútvonal jön be Budapest belső zónájába. Ugye a legtöbb a nyugati pályaudvarra.
Ez Budapest arany tartaléka. És hogyha ezt most nulláról kéne kiépítenünk, és olyan helyzetben lennénk, mint egyébként sok nagyváros van, mondjuk Ázsiában, hogy lényegében nulláról kell a kötöttpályás közlekedésüket a dugók és a klímaváltozás fényében kiépíteniük, azt a vasúti rendszert, meg hét rendszert, ami Budapesten az elővárosokat föltárja, több 1000 milliárd forint lenne megépíteni, és olyan lakossági tiltakozásba ütközne nulláról megépíteni vasútvonalakat lakott területeken keresztül, ami valószínűleg nem is lenne reális. Tehát szerintem a vasútra egy óriási, megörökölt értékként kell tekintenünk. Az elmúlt évtizedben jelentős kormányzati beruházások történtek, amik egyrésztről a járműparkot lényegében rendbe tették, ugye érkezett több mint 120 darab flirt motorvonat, ezek a elektromos motorvonatok, amik a budapesti elővárosban közlekednek, és ehhez most még csatlakozik 40 darab emeletes vonat, amelyekből az első darabok már a Váci és a Monali vonalon forgalomba álltak. Még a többi az most fog megérkezni. Kiírtuk már a tendert, a MÁFHÉV egész pontosan kiírta a tendert néhány héttel ezelőtt a Szentendrei Csepelés Ráckevei év teljes járműpark cseréjére korszerű alacsony padlós klimatizált járművekre. Hozzáteszem, ez Budapesten, hiszen a hívek jelentős része budapestieket szállítanak, ez Budapesten az elmúlt 40 év legnagyobb közösségi közlekedési járműbeszerzési tendere, ezt érdemes azért erre emlékeznünk. De a vonalak kapcsán az látszik, hogy ahol fejlesztünk, ahol a napi ingázás szempontjai szerint jobbá tesszük a vasútvonalakat, ugye két ilyen nagy felújítás ment végbe az elmúlt évtizedben, az egyik a székesfehérvári vonalon, a másik az esztergomi vonalon. Ott az utasok önként és dalolva tömegesen jelennek meg, több mint megduplázódott az utasforgalom ezeken a vasútvonalakon annak hatására, hogy felújították őket, hogy sűrűbben járnak és megbízhatóbbak, és nem késnek a vonatok. De valóban, ahogy ön is mondja, több mint 10, egész pontosan 11 vasútvonal van, amely a MÁV rendszeréből Budapestre érkezik, és ebből jócskán vannak olyanok, ahol nem ilyen rózsásak az adottságok ma. Reggeli csúcsidőben egy órában 42 vonat lépi át Budapest város határát egy óra alatt. És ahhoz, hogy készítettünk, mióta a Budapest Fejlesztési Központ létrejött, készítettünk egy alapos vizsgálatot arra, hogy ha igény alapon nézzük meg, hogy hányan ingáznak, és kik azok, akiknek a vasút valójában versenyképes lenne az autózás helyett. Meg is kérdeztük erről egyébként az agglomerációban élőket, egy 7000 fős mintás kutatást is elvégeztünk. Tehát igyekeztünk több oldalról megközelíteni forgalmi modellezést, tehát egy ilyen forgalmi előrebecslő rendszer, a már fölújított vonalak, esztergomi Székesfehérvárinak a tapasztalatai, a mai ingázási szokások, meg kikérdezéses vizsgálatok alapján, hogy mennyi utasra számíthatnánk, és ebből az jön ki, hogyha ebből helyett a 42 vonat helyett közel 100, egész pontosan 93-ra adta ki ezt a menetrendi modell, lépne át Budapest városhatárán és érkezne be Budapestre, az is tele lenne. Nyilván ehhez az kell, hogy ezeknek felújított pálya, jó menetidő álljon rendelkezésére, és hát ugye itt jön elő az a fő probléma, hogy a budapesti pályahálózat ma kétszer annyi vonatot, de még egyébként öttel több vonatot is nem tud befogadni, mert egész egyszerűen nincsen pályakapacitás, és ez a fejpályaudvari rendszer ez elérte a határait. Tehát ahhoz, hogy több vonat tudjon Pusztaszabolcsról, Monorról vagy Nagykátáról jönni Budapest felé, és persze a külső kerületeket, vagy a közvetlen agglomerációt, Érdet, Budaörset is kiszolgálni, ahhoz nem csak ezeket a külső Budapesten kívüli pályákat kell felújítani, a kapacitásokat bővíteni, hanem, és ez a legnehezebb pont, Budapesten belül a vasút átjárhatóságát, azt, hogy a vonatok át tudjanak haladni Budapesten, ezt fejlesztenünk kell.
Hát akkor tulajdonképpen ezek a nagy pályaudvarok az úgynevezett, az ön szó használatában is úgynevezett fejpályaudvarok, ezek a gondolom a keleti, a déli pályaudvar, a nyugati pályaudvar. Itt Igen. Egyébként körvonalazódnak már tervek, ugye lehetett arról hallani, hogy a déli pályaudvar teljesen átalakul, vagy akár a felszíni része elbontásra kerül, illetve voltak olyan elképzelések, nem tudom, hogy ez mennyiben van napirenden, a déli és nyugati pályaudvar föld alatti összekötetése, bár ez lehet, hogy sokak számára hát eléggé futurisztikusnak hangzik most így, még 2020 végén.
Menjünk sorban. Igen, én a fejpályaudvarok alatt a három olyan pályaudvarra gondolok, amik lényegében zsákutcaként működnek, a déli, a nyugati és a keleti, ahol egy vonat megérkezik, hogyha ez egy mozdonyos vonat, akkor igen bonyolultan, hogyha motorvonat, akkor ugye elvileg csak meg kéne fordulnia, de mégiscsak egy vonat sokszor 20-30 percig vesztegel, egy peron mellett óránként két vonatot lehet kiszolgálni. Ezek a fejpályaudvarok abból a korból származnak, amikor az emberek nagy része távolsági vonatokon utazott inkább. Ilyenfajta ingázás, mint amit ma csinálunk, az elővárosokból nem volt. Postavonatok, tehervonatok is használták ezeket. Egy egészen máskor technológiai szintjére lettek kialakítva. És valóban ez nem egy hatékony megoldás arra, hogy ingázók ilyen számban érkezzenek egy nagyvárosba, hanem inkább az a jó, hogyha a vonatok át tudnak haladni. Hogyha sorba megyünk, azért nyilván ezeknek a fejpályaudvaroknak éppen azért, mert itt valójában nem az a kérdés, hogy a meglévő vonatokat hova vigyük, hanem az, hogy több vonatot hova tudunk vinni. Tehát a fejpályaudvaroknak, főleg a két nagy pestinek mindenképpen van jövője. Ezen Homolya Róbert Máv elnök vezérigazgatóra közösen dolgozunk is. A nyugati pályaudvarnak jelenleg zajlik egy tetőszerkezet felújítása, ami már nagyon régóta szükséges volt, mert ugyanannyira vagy jobban esett az eső a pályaudvari csarnokban, mint kívül. Ez a munka elindult idén, és jelenleg is zajlik. Egy gyönyörű szép történelmi hűséggel lesz helyreállítva az Eiffel-csarnok. Bőven marad még feladat a nyugatiba, de ez egy előrelépés. A keleti pályaudvar esetében pedig Fűrés Balázs államtitkár úrral most készítjük azt a kormány előterjesztést, ami a teljes... Hát a 4-es metró és a pályaudvari peronok közötti aluljáró résznek a rendbetétele, ahol ma a pénztárak is vannak, ott egy mozgó lépcső és egy lift kötné össze a metrószintet a pályaudvarral, új ügyfélközpont jönne létre, új mosdót kapnának az utasok, és hát mondjuk úgy, hogy a 4-es metróban létrejött utaskiszolgálási színvonalat vinnénk tovább a vonatok felé és a pályaudvar felé. De ezek kis beavatkozások relatíve a nagyokhoz képest. Mik a nagyok? Az első az a körvasút fejlesztése, és ez szerintem meg is előzi, nem szerintem egész biztosan meg is előzi a vasúti alagútról való bármilyen gondolkodást, ugyanis a déli körvasút az építési engedélyekkel rendelkezik, és a kivitelezésre szóló, tehát a konkrét építési munkákra szóló tendert néhány napon belül meg fogja jelentetni a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő. Mi is az a déli körvasút? Ugye több irányból érkeznek be Budára vonatok, Székesfehérvár, Érd, Pusztaszabolcs és Érd felől, illetve Tatabánya, Török-Bálint, Budaörs felől. Mind a három irányban vagy megtörtént a pályafelújítás, vagy jelenleg zajlik, ez ugye a Pusztaszabolcsi vonal, vagy a jövőben tervezzük a pályafelújítását, és a pályafelújítás azt okozza, hogy több vonat tud bejönni az agglomerációból, ami cél is. De ezeket a déli pályaudvar már nem tudja fogadni. Tehát ezért az a terv, hogy a körvasúton, amely ugye a Kelenföldtől a déli összekötő vasúti hídon átvezet Pestre, a Művészetek palotája mellett érkezik meg Pestre, ott több vonat tudjon áthaladni. Három új megálló létesülne ezért, az egyik Nádorkert néven az Infopark mellett, ott, ahol az egyetemváros, az ELTE és a BME, a Műszaki Egyetem déli tömbje található, és ahol egy jelentős városfejlesztés is zajlik jelenleg. A Közvágóhídnál, a Művészetek palotája mellett, ahol a Hévekre és a kettes villamosra lehetne átszállni, illetve a Népligetnél, a Népliget hátsó sarkánál, ahol az Ecseri úti 3-as metróállomás mellett ugye keresztezi a körvasút az Üllői utat. Ezekben a megállókban a 3-as, a 4-es, az 5-ös metróhoz és a leendő 5-ös metróhoz nyilván, ami a Hévekből alakulnak ki, is tudna csatlakozni a körvasút, és lényegében a vasút egy integráns részévé válna, egy szerves részévé válna a városi közlekedésnek. Ebből a három irányból, amit elmondtam, a vonatok összesen 10 percenként tudnának járni a körvasúton, tehát Budapesten belül is valaki egy budapesti bérlettel, mondjuk a Kampónától, ha felszáll és elmegy vele a Népligethez, vagy a Közvágóhídhoz, és átszáll a kettes villamosra, akkor ezt szinte városi közlekedési módként tudja használni. És aztán ezek a vonatok szintén a pesti oldali pályafejlesztések révén létrejövő kapacitásokat használnák ki, és mennének tovább 60 Gödöllő, Gyömrő, illetve a Kőbánya Kispesten át Monor felé. Tehát lényegében az, amit S-Bahnként látunk Németországban, vagy Ausztriában, vagy RER-ként ismerünk Párizsban, ezt a rendszert szeretnénk létrehozni. Ez a következő néhány évnek a legnagyobb budapesti beruházása lesz. Ennek a kivitelezése részben már egyébként el is kezdődött. A déli összekötő vasúti híd fejlesztése 2-ről 3 vágányra bővítése, ott jelenleg is zajlik az építkezés. Éppen a mai napon, ahogy beszélünk, most emelik be az egyik hídszerkezetet a helyére, itt egy folyamatos építéssel 2022-re fog teljesen megújulni a híd, és egy új 3-vágányos Dunahídat kap Budapest, és ezzel az egész ország egyébként, mert ez az egyetlen olyan Dunahíd, ahol vasúton Kelet- és Nyugat-Magyarország között át lehet kelni, és az alagút az pedig majd ezután egy távlatibb lépés lehet. Most nem mennék ezen minden részletében végig, de mert akkor csak vasútra fogunk ma beszélni, de a lényeg az, hogy a vasúti alagút az azért merült fel, amit az előbb mondtam, hogy annyival több vonatot kellene Budapestre érkeztetni és Budapesten átvezetni, hogy a kapacitás bővítése szükségessé teszi. Hogyha ezt az előbb említett 42 helyet mondjuk 90 vonat érkezne be Budapestre, akkor ez vagy kétszer akkora fejpályaudvarok kellenek, már pedig se a déli, se a nyugati, se a keleti nem bővíthető, hiszen a város teljesen körülépült körülötte, vagy a vonatokat át kell vezetni Budapesten. Erről szól az előbb elmondott körvasúti beruházás, és egyel hosszabb távon, ahogy tovább nő a forgalom, a vasúti alagút is erről szólhat. Éppen a mai napon küldtük ki, tehát minden, egyszerre nagyon sok mindenen dolgozunk most a vasút fejlesztése érdekében. Éppen a mai napon küldtük ki a közbeszerzési eljárásban az összegzést, tehát zártuk le a közbeszerzést arra, hogy egy nemzetközi konzorcium magyar vasúti szakszervezőkkel közösen elkezdje a munkát ennek a vasúti alagútnak a megvalósíthatósági tanulmányán. Ezt az Európai Unió és a magyar kormány megfinanszírozta. Ez egy távlati terv, nem a következő pár évnek az építkezése, de szeretnénk, ha lenne egy koherens vízió és egy műszakilag alaposan alátámasztott vízió arra, hogy ezt mikor és milyen forrásokból és mennyiből lehet megcsinálni. És annak, hogyha mondjuk a déli pályaudvart valóban, ahogy említette, kiváltjuk, megszűnik a felszínen ott a pályaudvari funkció, a város visszakapja azt a területet, és egyúttal egyébként pedig több vonat, több személyvonat tud áthaladni Budapesten, ennek milyen hasznai vannak, és ezek arányokban vannak-e azokkal az óriási költségekkel, amennyi egy ilyen alagút megépítését bekerül. Ezt ki fogjuk alaposan mutatni, ez a munka most indul.
Tényleg lépjünk túl a vasúton, de azért még a HÉV, illetve a HÉV vonalak tekintetében tegyünk egy kitérőt, hiszen az elővárosi közlekedésben az agglomerációból való bejutás tekintetében meghatározó fontosságú, különösen ha megemlítjük a HÉV és a metróvonalak tervezett jövőbeni összeköttetését, vagy ennek a lehetőségét. Hol tartunk most ezen a téren? Hol lehet egyáltalán kapcsolat, összeköttetés? Ha jól láttam, vagy jól tudom, akkor azért a Ráckevély és a Csepeli HÉV esetében mondhatni, hogy mindenfajta metró összekapcsolástól el van vágva.
Igen. Ugye, ahogy itt beszélgetünk, az talán a hallgatók számára is érződik, hogy ezek a kategóriák, hogy metró, HÉV és vasút, ezek egyre inkább elmosódóban vannak. És nem csak Budapestre jellemző ez, hogyha elmegyünk szinte bármelyik nyugat-európai városba, sokszor nehezen tudunk különbséget tenni a között, hogy most az államvasutaknak a Münchenen vagy akár Bécsen keresztül közlekedő elővárosi vonataira szálltunk fel egy alagútban, egy állomáson, vagy egy metróra, hiszen azáltal, hogy a technológia változik, korszerű biztosítóberendezések, korszerű, egyterű, alacsonypadlós, nem mozdonyos, hanem motorvonat jellegű kialakítású szerelvények érkeznek a vasútra, a technológiák egyre közelednek egymáshoz, és az utasokat valójában nem is az érdekli, hogy metróra, HÉV-re vagy vasútra szállnak, hanem az, hogy a leggyorsabban kötött pályán, környezetbarát módon és kényelmesen jussanak el egyik pontból a másikba. Tehát a kormány által elindított különböző vasúti és kötött pályás fejlesztések most Budapesten, amiken dolgozunk, ezt a logikát követik, hogy nem akarunk görcsösen ragaszkodni az 50 vagy 100 évvel ezelőtti kategóriákhoz. És valóban, ahogy a kérdésében is említette, a HÉV-ek azok egyszerre közelednek a vasút és a metró felé, és nem nehéz megmondani, hogy ez pontosan melyik esetben mit jelent, de hogyha nagyon le akarom egyszerűsíteni, akkor azt, hogy aki a külvárosokban lakik, mondjuk Ráckevén, vagy Dunaharasztiban, vagy Szigetszentmiklósról jár be, az ugyanolyan gyors bejutást kapja, mint egy felújított MÁV elővárosi vonat esetében, vagy vonal esetében, tehát nem a 40-nel való döcögést, hanem a gyors bejutást a városba. Viszont ha valaki felszáll mondjuk Pesterzsébeten a HÉV-re és a Kálvin térre megy, ott is átszáll a 3-as vagy a 4-es metróra, akkor lényegében ugyanaz legyen az élménye, mint hogyha egy metróvonalra szállt volna fel a városban. Tehát szeretnénk egyesíteni a metró előnyeit Budapesten belül, és az elővárosi vasútnak a gyorsaságát és kényelmét a hosszonti távolsági közlekedésben. Ez valóban azt jelenti, hogy a Csepeli és a Ráckevei HÉV esetében egy olyan munka indult el, és ennek a részletes tervezése zajlik, ami arról szól, hogy a Csepeli és a Ráckevei HÉV meghosszabbodjon a Soroksári út alatt a Kálvin térig, illetve utána majd a Rádai utca alatt. Ez ugye azért szükséges, mert ez a két hévvonal az, ami ma nem éri el a metróhálózatot, tehát aki ezekből a kerületekből, vagy ezekből az agglomerációs településekről ingázik Budapestre, annak ma mindenképpen át kell szállni, hogy bármelyik metrót el tudja érni, és ez egy versenyképességi korlátot is jelent, ráadásul a pálya szörnyű állapotban van, tehát a vonalak teljes felújítása amúgy is szükséges. azt látjuk, azt mutatják a modelljeink, hogy itt is igaz az, hogy a mai 47 ezeres utasszáma a Csepele és a Ráckevei hétnek 108 ezerre tudna növekedni, tehát több, mint megduplázódna, hogyha megcsináljuk ezt a fejlesztést. Ez azt jelenti, hogy több tízezer autót tudunk a budapesti utakról megtakarítani, megspórolni, és a kötött pályás közlekedés felé átstabilítani azokban ülőket. Ez egy nagyon fontos, nagyon időszerű beruházás. Ahogy mondtam, itt az arénában beszélgettünk arról egyébként, amikor a BFK létrejött, és amikor Fűrés Balázs fölkért erre a feladatra, és akkor azt ígértem a kollégájának, hogy az első 100 napban, miután a BFK létrejön, ki fogjuk írni a tendert arra, hogy ez a tervezés elinduljon. Ezt megtettük, a szerződést még a nyáron megkötöttük, és készülnek a tervek. Éppen a ma reggelt Soroksár polgármesterével kezdtük, ahol a soroksári megállóhelyát, helyezési terveket vitattuk meg, és önkormányzatról önkormányzatra egyeztetjük végig ennek a részleteit. Körülbelül a felszíni pályafelújítási tervek azok jövőre készülnek el, a mélyalagútnak a tervei a Kálvin térig azok kicsit később. Ugye az a legkomplexebb rész, ott ugye az történne, hogy pont ott, ahol az előbb egyébként a körvasút kapcsán említettem, a Művészetek Palotája mellett a Soroksári út és a Rákóczi híd találkozásánál süllyedne le a Csepel és a Ráckevei év a föld alá, lenne egy föld alatti állomása ott a Vágóhídnál, egy következő a Boráros téren, és egy időre legalábbis a végső a Kálvin téren, ahol a 3-as és a 4-es metróra lehetne átszállni. Ezáltal a Művészetek Palotája és a Boráros tér között a Dunapartot visszakaphatnák az emberek, a sétálók, és a hév, ami ma ott ugye elvágja a Dunától azt a teljes városrészt, az onnan a partról eltűnne. De ami ennél fontosabb, hogy az utasok gyorsabban és kényelmesebben jutnának el a céljukhoz. Ennek a hévfejlesztésnek, ugye, ahogy mondtam, a járműbeszerzési részét már el is indította a MÁV-hév, alacsonypadlós, egyterű, klimatizált, gyors új hévvonatok megrendelésére kiírták a tendert, amelyek a Szentendrei, a Csepeli és a Ráckevei hévre érkeznének 2023-tól.
És akkor itt van még a Gödöllői-Csömöri hév, ennek az összekapcsolása a 2-es metróval. Azért, ha jól tudom, ez is viszonylag távlati vagy távolabbi terv. Jól lehet, ugye átvette az állam ezt a projektet.
Igen, ugye itt ezek mind fontos kötött pályás beruházások, és ahogy most itt csak a beszélgetés eddigi részéből is bárki hallhatja, viszonylag keveset kellene azon gondolkodni, hogy képesek lennénk elkölteni sok száz vagy akár ezer milliárd forintot a budapesti agglomerációs kötött pályás közlekedésre. Ezek nyilván nagyon nehéz és komplex beruházások egytől egyik. És ezért fontos, hogy amikről beszélünk, ott mindig hozzátegyük, hogy ezek milyen időtávon reálisak. Ahogy mondtam, a déli körvasút az már a kivitelezés előtt áll, illetve részben az építkezés is elindult a hídon. És ez a következő években azt szeretnénk, hogy megvalósuljon, és ez úgy néz ki, hogy minden lehetőség adott is. Nyilván azért vagyok egy picit óvatos a megfogalmazásban, mert az Európai Uniónak még nincsen költségvetése a következő 7 évre. Tehát pontosan milyen fejlesztési forrásaink lesznek vasútfejlesztésre, azért azt még meglátjuk. És ugye ezek olyan projektek, amik egyszerre szolgálják Budapest érdekét, mert aki nem is használja majd a vonatot, az is azt fogja látni, hogy kevesebb autó van a városban. Aki ingázik ma vonattal, az azt fogja látni, hogy sűrűbben és kevesebb késéssel járnak a vonatok vagy a hévek. Aki pedig ma autóval ingázik, annak lesz egy a mainál jobb alternatívája arra, hogy kötött pályás közlekedésre váltson. Ugyanígy a Csepel és a Ráckevei hév fejlesztése is az előbb elmondottak szerint egy viszonylag előre haladott állapotban van, itt még ugyan tervezés zajlik, de azt gondolom, hogy ez az előttünk álló években megvalósulásba fordulhat, itt ugye már a járműtendert ki is írtuk. És ahogy a vasúti alagút kapcsán is mondtam, hogy érdemes ezen már most dolgozni és tervezni, mert látjuk, hogy szükség lesz rá várhatóan. A Gödöllői év esetében is úgy vagyunk, hogy ezt a fejlesztési tervet, amelyet még az előző főpolgármester Tarlós István idején a főváros kezdett el megterveztetni, ezt kár lenne veszni hagyni. A mostani városvezetés, Karácsony Gergely főpolgármester úr úgy döntött, hogy a főváros ezt az előkészítést nem kívánja tovább finanszírozni, arra hivatkozva, hogy a hévek állami fenntartásban vannak. Ez egy legitim érv. És emiatt abban a csomagban, amit most a kormány mint egy ajánlatként megfogalmazott a fővárosnak, hogy bizonyos beruházásokat a kormány átvállalna a fővárostól tehermentesítésképp, ebbe a csomagba bekerült valóban a 2-es metró és a Gödöllői hév előkészítésének folytatása is, tehát amennyiben ebben megállapodás születik, és ebben megállapodás lényegében megvan, még az FKT határozata nem jelent meg, de ebben már a felek egyetértettek az ülésen. Szóval ez alapján ezt a tervezési munkát át fogjuk venni. Itt nagyon sok még az elvaratlan szál, ez egy félbehagyott tervezés, amit folytatni kell ahhoz, hogy a jövőben ennek esélye legyen egyáltalán a megvalósulásra. Az elképzelés lényege az, hogy a Gödöllői Hévet így is úgy is fel kell újítani, ugyanúgy, mint a Ráckevei egyébként szörnyű állapotban van, a pályák rossz állapotúak, a vonatok lassúak és öregek. Tehát új vonatok kellenek, és fel kell újítani a pályát, és ha ezt már megtesszük, akkor ehhez képest viszonylag kicsi annak az addicionális költsége, hogy akkor az Örs-vezér terén ezt átvezessük és integráljuk a metróval. De ezzel együtt azért számos vitáspont van. Ez a tervezés azért akadt el az elmúlt hónapokban, mert a zuglói és a kőbányai önkormányzat is jelentős agályokat fogalmazott meg a műszaki tartalom kapcsán. Most nem merülnék ebben el, de hogy milyen útátjárók vannak, meg milyen magassági nyomvonalvezetésben haladnak a kötött metró és a Hév az Örs-vezér terén át. Mi akkor tudjuk ezt a tervezést folytatni, és akkor tudunk ebből egy életképes beruházást generálni, és aztán utána meglátjuk, hogy ennek a finanszírozása hogyan történhet meg. Hogyha ebben békét lehet teremteni, és egyetértést lehet teremteni, én erről egyeztettem Dékovács Robert polgármester úrral, Horváth Csaba zuglói polgármesterrel is, még azt nem merném mondani, hogy ez a műszaki egyetértés a műszaki opciók kapcsán kialakul, de hogyha ebben sikerül egyetértésre jutni a szereplőknek, ugye a 16. kerület nagyon fontos haszonélvezője lenne ennek a beruházásnak, tehát ők maradéktalanul támogatják Kovács Péter polgármester úrral ezt a beruházást. Hogyha sikerül minden kerületet meggyőzni és a műszaki tartalmat véglegesíteni, akkor a tervezést gőzerővel folytatni fogjuk. És lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ezek ennyi mindenre egyszerre úgyse lesz pénz. És ez egyébként arról, hogy mindenre, amiről most beszéltünk, ez mind mondjuk ebben az évtizedben megvalósuljon, ez lehet, hogy valószínűleg túl ambiciózus is. De két dolgot szeretnék mondani, ami nagyon fontos. Az egyik az, hogy az Európai Unió a járvány utáni helyreállítási alapban végeredményben úgy néz ki, hogy több fejlesztési forrást fog a tagállamoknak biztosítani, mint amennyi eddig volt. Tehát még sokszor lemondást tapasztalhattunk, hogy hát úgyse lesz már uniós pénz mondjuk kötött pályás fejlesztésekre. Ehhez képest most úgy tűnik, hogy az ellenkezője lesz igaz. És az látszik, hogy minden Európai Uniós fejlesztési forrást egyre inkább a klímaváltozás elleni küzdelemnek rendel alá az EU, márpedig a vasútfejlesztésnél, és azon belül is az elővárosi közlekedés fejlesztésének kevés erre alkalmasabb eszköz van. Tehát emiatt vagyunk a bizakodók, hogy lesz ezek közül a beruházások közül minél többre forrás, és én azt tanultam meg hosszú-hosszú évek alatt, hogy mondjam, annak a beruházásnak van esélye egyáltalán forrás szerezni, ami megfelelően alaposan elő van készítve, ami az érdekelt szereplőkkel le van egyeztetve, amit azok, akikért csináljuk, azok várnak, és tudnak róla, és értik, és szeretik, ha úgy tetszik. Tehát mi most ezeket a beruházásokat ezzel az igényel, ezzel a tervel szeretnénk elkészíteni, hogy a soroksáriak, a Hévet, az újbudaiak, vagy az érdiek, a déli körvasutat és így tovább támogassák, legyen ezeknek egy olyan terve, amit egyetértés övez, és ami egyébként a szükséges műszaki jóváhagyások, építési engedélyek birtokában van, és aztán amennyire csak lehet, igyekszünk majd forrás szerezni, hogy mondtam, ebben most a déli körvasút áll legjobban.
Elővárosi közlekedésről, vasúthálózatról, Hévről és érintőlegesen metróról is beszéltünk a beszélgetés első felében, és ha már metró, azért említsük is meg, hogy jelenleg Budapesten a legnagyobb volumenű fejlesztés a 3-as metró felújítása. Fővárosi önkormányzati ez a projekt, jól lehet uniós és kormányzati pénzből, hát nem kis összegből, több mint 200 milliárd forintból zajlik ez a beruházás. Megnyílt a felújított déli szakasz, de állítólag a neheze a középső mélyvezetésű szakasz felújítása, még csak most következik. Valóban ez lesz a neheze, és egyáltalán mindez a belvárosi közlekedést, a metrópótlást, a forgalomszervezést miképpen érinti?
Egyértelműen most jön a legnehezebb része ennek. A déli szakasz ugye határidőre elkészült, és újra járnak a metrók Kőbánya-Kispesttől. Az állomások elkészültek, még ennek a tervezését 2013-ban mi kezdtük el, akkor én még a Budapesti Közlekedési Központnak voltam a vezetője, akkor kezdtük el a tervezést. Örülök neki, hogy ez elkészült és megvalósult. Vannak apró elemek, amik még kivannak, de reméljük ezeket is előbb-utóbb pótolni fogják. Sikerült a vasúttal való integrációra itt külön figyelmet fordítani, és az Ecseri úti metróállomásnak megépültek azok a liftjei, azok az északi kijárati liftjei, amelyek majd a déli körvasútnak az előbb említett, az adás első részében említett új állomásához vezetnek. Tehát igyekszünk itt is figyelni arra, hogy összhang legyen a fővárosi fejlesztések és az állami vasút és Hév fejlesztések között. A középső szakasz valóban egy nagyon nehéz beruházás lesz. Itt ugye magának a beruházásnak a lebonyolítását azt a főváros és a BKV végzi, bár egyébként a beruházás 100%-ban a kormány és az Európai Unió finanszírozza 217 milliárd forintot, de ez a munka megosztás alakult ki. Úgyhogy én azokról a vitákról viszonylag keveset tudok, amik a kivitelezők és a BKV között kialakultak, azt látom, hogy...
Hát itt van azért egy 18 milliárd forintos többletkövetelés az osztrák kivitelező cég részéről.
Igen, ezt látom, hogy a kivitelező és a BKV között egy jelentős vita alakult ki.
Reális lehet? Mennyiben lehet reális ez a követelés? És egyáltalán, hogyha mondjuk ez a vita elhúzódhat, akkor ez mennyiben veszélyeztetheti a munkálatokat, vagy akár a tervezett időbeni befejezést?
Azt, hogy ez reális-e vagy nem, azt én nem tudom megítélni, de abban biztos vagyok, hogy mivel ezek Európai Uniós források, ezek nem attól függenek, hogy szubjektíven valaki mit gondol erről, hanem mindenképpen egy mérnöki állásponton kell annak nyugodnia, hogy valaki egy ilyen kivitelezőnek jár-e többletforrás vagy nem. És azt is gondolom, hogy a kivitelezőktől minden esetben az várható el, hogy bármilyen vitájuk is van, folytassák a munkát, és utána, ha nem tudnak megállapodni, majd bíróságon szerezzenek érvényt a követelésüknek, ha tudnak. De a 4-es metrónál is azért azt láttuk, hogy hogy a kivitelezők, még ha próbálták is azzal zsarolni a BKV-t, hogy leállítják a munkát, azért a végén ezt folytatták. De én abban nem szeretnék beleszólni, hogy mi a helyes megoldás, megpróbálni megállapodni a kivitelezővel, vagy megpróbálni, ami ugye a másik opciója a BKV-nak, új kivitelezőt megpróbálni beszerezni. Ez a felelősség a fővárosnál van, hogy ezt mérlegeljék és eldöntsék. De az biztos, hogy a kockázat az óriási, és hogyha ezt a beruházást nem sikerül jól menedzselni, az nem csak a főváros számára kockázat, hanem az országnak is, hiszen ez az egyik legnagyobb Európai Uniós fejlesztés ebben az időszakban. Ugye ez a 7 éves költségvetési időszak, ez idén zárul, de utána még 2 évig különös engedéllyel, vagy különös méltánylással még 3 évig lehet felhasználni az uniós forrásokat, de hogyha a kivitelezés leáll, vagy valamilyen komolyabb késedelem van, akkor ebből az időszakból ki lehet csúszni, és akkor azokat a forrásokat nem csak a BKV vagy a 3-as metró projekt veszíti el, hanem az ország is. Tehát a kockázat jelentős, és bízom benne, hogy ennek megfelelően intézik ezt a kérdést. A pótlás kapcsán valóban a középső szakasz pótlása nyilván a legnehezebb, mert ott utaznak a legtöbben. Állami oldalról, amit meg lehetett tenni azért, hogy segítsünk ebben, azt igyekeztünk megtenni. Ez azt is jelenti, hogy érkeztek új autóbuszok, például a gyáli vonalakra, ezt épp a napokban adtuk át a MÁV és a Volánbusz vezetőjével, illetve Fűrjes Balázs államtitkárral, amelyek szintén támogatni tudják majd a buszpótlást, hogy a Volánbusz is ebben részt tudjon venni meghosszabbított járatokkal. Másik oldalról pedig a nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest között az Intercity és gyorsvonatok is pótjegy megváltása nélkül Budapest bérlettel igénybe vehetők. Tehát vonattal ki lehet kerülni a lezárt szakaszt, és be lehet jutni a belvárosban Budapest bérlet segítségével olyan vonatokkal is, amelyek máskor egyébként városon belül nem szállítják a budapestieket, mert távolsági vonatok. Tehát sok ilyen intézkedés történt, de nyilván a metrópótlásé lesz a legnagyobb szerep, és azoké a metrópótlóbuszoké, amelyek a belvároson keresztül közlekednek majd november 7-től.
Ja, metró, hév, elővárosi vasút, ezekről beszélgetünk, de mindez azért szorosan és szervesen kapcsolódnak a P plusz R parkolók, tehát ahol le lehet tenni az autót mondjuk az elővárosból, peremkerületből érkezőknek, és át lehet váltani valamilyen tömegközlekedési eszközre. Most megjelent kormányhatározat szerint 3000 P plusz R parkoló és 2000 úgynevezett B plusz R biciklitároló tervezése kezdődhet meg. Hát ezek imponáló számok, mit lehet tudni a részletekről?
Amikor a Budapest Fejlesztési Központ létrejött, akkor elkezdtük rendszer szinten elkezdeni megnézni ezt a kérdést, méghozzá azért, mert általában a P plusz R az agglomerációban az mindig egy-egy vonalfejlesztése kapcsán merült föl, hogy hát ha felújítjuk a vasútvonalat, akkor illik letenni néhány P plusz R parkolót, amennyi éppen úgy elfér nagyobb konfliktus nélkül. Így aztán kialakultak parkolók, de ezek rendre tele vannak, főleg ott, ahol a vonat...
Hát már kora reggel rendre tele van.
Igen, főleg ott, ahol a vonat jó és fejlesztett, ott meg az emberek ezt keresik nagyon. Úgyhogy egy alapos felméréssel álltunk ennek neki, 108 településnek a 171, ha jól emlékszem, helyszínén, vasútállomásán néztük meg a kollégáimmal és megbízott szakértőkkel azt, hogy milyenek a használati szokások, honnan járnak oda az emberek, és milyen olyan fél illegális, vagy milyen nem kijelölt P plusz R parkolók működnek a környéken, amik... ahol az emberek már a megtelt P plusz R mellett ott hagyják az autóikat, sokszor másokat akadályozva is akár. Ez alapján az jött ki, hogy jóval nagyobb az igény annál, mint ez a 3000, hanem sok ezer férőhelyre lenne igény, mind kerékpártárolóba, mind P plusz R parkolóba. Ezeket szétosztottuk két csoportra, az egyik az, amit a folyóberuházásokban meg tudunk csinálni, tehát például a HÉV mentén ezen a 3000-en felül minden hévállomásnál az agglomerációban jelentős P+R kapacitásokat fogunk kiépíteni, ott is ezres nagyságrend fog majd létrejönni. Az egyéb zajló vasútfejlesztésekben is a vonalak mentén tervezett vasútfejlesztés. Az esztergomi vonalon, ahol pont a felújítás révén megtörtént a P+R parkolók kiépítése, de rendre tele vannak, ott a meglévő P+R-eknek egy bővítési programját külön elindítottuk a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztővel, de vannak olyan vonalak, ahol éppen most nem zajlik semmilyen felújítás ezekben az években. Tehát azokra fókuszáltam, indul el még egy plusz 3000-es program, amit ön említett, tehát ez csak ezeken felül van. Ami azokon a vasútvonalakon, ahol éppen most semmilyen beruházás nincs előkészítés, vagy nagyobb beruházás nincsen előkészítés alatt, ott a hiányzó P+R kapacitások pótlását célozzák, ez mintegy 40 helyszínen jelent új P+R parkolók építését és az ehhez kapcsolódó tervezéseket.
Adottak egyébként a helyszínek vagy a területek, mert ha megengedi az én személyes tapasztalatom valahogy az, hogy számos alkalmas helyszín az már szinte elveszett, vagy P+R parkolóból időközben fizetős parkoló lett, ahol mondjuk ugye az lehetne az elv, hogy mondjuk egy vonaljegy áráért esetleg az ember ott tarthatja egy nap az autóját. Tehát, hogy ezek is fizetős parkolók lettek nekem. Például példa lehet az Őrsvezértere, ami egy nagyon fontos hangsúlyos központi csomópont a fővárosi közlekedésben, hát hívjon oda metróvégállomás, számos külső kerületből érkező busznak a végállomása, és minthogyha a város itt úgymond megette volna a P+R parkoló lehetőségét. Van egyébként a metró mellett egy kisebb P+R parkoló, de a másik oldalon, ahol kínálkozott volna egy nagyobb terület, oda bevásárlóközpont épült, az első üteme, aztán a bevásárlóközpontnak a második üteme, egy metró megállóval odébb, hogy folytassam a Pillangó utcánál, ott pedig létesült egy kisebb P+R parkoló, ami aztán szintén fizetős lett. Tehát úgy tűnik, hogy nem tudok jobb szót erre, mint hogyha a város egy kicsit megette volna a P+R parkolók lehetőségét.
Ez így van, de hagyd kezdjem egyel távolabbról, mert ugye a P+R kapcsán azért nem árt egy dolgot szerintem először tisztázni, hogy ugye a közlekedés politikában a közlekedés fejlesztésre foglalkozó szakemberek valahol azért mindig a városfejlesztés vagy a várostervezés hiányosságai után szaladnak és próbálják megoldani ezeket. Ha belegondolunk abba, hogy mondjuk az agglomerációban létrejött óriási kertvárosok, azok mindenféle infrastruktúra nélkül létrejöttek, ezért tudott sokszor a zöldbe való kiköltözés olcsóbb lenni, mint a városban való lakás, és most ezeket a problémákat oldjuk meg sok száz milliárd forintos vasútfejlesztés. És én nem azt mondtam, egyénileg én nem hibáztatok ebben senkit, mert mindenki a maga szempontjából racionálisan döntött, és azt se gondolom, hogy ha nem csinálnánk ezt, akkor majd hirtelen az emberek visszaköltöznének, tehát hogy nyilván nem egyéni szinten értelmezhető ez, de mégiscsak rendszer szinten az biztos, hogy ez a teljesen szétterülő agglomerációs fejlődés, ez nem szerencsés, és nem is szabad ezt tovább zöld területek beépítésével ösztönözni. És amikor fejlesztjük a vasutat, erre figyelni is kell, hogy ez ne okozzon egy ilyen újabb kiköltözési hullámot, tehát ez ne járhasson együtt azzal, hogy újabb helyeket parcelláznak be. Főleg olyanokat, ahonnan nem lehet megközelíteni gyalog a vasútvonalat. És egy idealizált helyzetben azért alapvetően az lenne jó, hogy az emberek 100%-ban, ez nyilván irreális és elérhetetlen, csak hogy mi lenne az ideális, azt hagyd nézzük meg először. Az emberek 100%-ban az agglomerációban olyan helyeken, vagy a külvárosokban olyan helyeken laknának, ahol gyalog vagy biciklivel elérhető távolságban van valamilyen normális kötött pályás szolgáltatás. És mikor van is otthon autójuk, és néha használnak is autót, azt azért tennék, hogy ne a belvárosba vagy a belső mag felé menjenek, hanem mondjuk a szomszéd településre vagy vásárolni. Egyébként nincsen az a semmi baj, hogy valaki beül egy autóba Szigetszentmiklóson és elmegy vele az M0-áson Török Bálintra. Ennek a társadalmi ára nem olyan nagy. Az, hogyha beáll a dugóba és bemegy a Calvin tére autóval, annak már nyilván sokkal nagyobb a környezeti társadalmi dugó miatt az ára. Tehát, hogy a kötött pályás közlekedés felé minél többen gyalog, az nyilván kevés ember, aki pont ott él, de kerékpárral vagy busszal mennek oda, ez a cél. A P+R alapvetően amiatt kell megépíteni, mert a rendszer nem tökéletes, és vannak emberek, akik távolabb élnek, és ez valószínűleg nem is fog megváltozni a belátható időn belül. De a P+R-eknek a számát és a helyét úgy érdemes belőni, hogy azért alapvetően ezeket a vasúttól távolabb élő embereket szolgálja, és akik közelebb élnek, azok inkább kerékpárral, akár elektromosra segítésű kerékpárral. Éppen holnap indul egy pályázat arra, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium honlapján, hogy elektromos biciklik vásárlását támogassa a kormány magánszemélyek számára, vagy akár busszal tegyék meg. Mert egy P+R parkolót kiépíteni, és itt érek vissza a kérdéséhez, az egy drága dolog, hiszen a vasút, ha jó, akkor az állomás melletti területek értékesek éppen azért, mert ha ott én mondjuk lakom, akkor anélkül, hogy autóba kéne ülni, vagy akár bármilyen járművére kéne ülni, ott a vasút és gyorsan be tudok jutni. Tehát nagyon hamar az történik, hogyha a tömegközlekedés jó, akkor az állomásai mentén a területek fölértékelődnek, és értékesebb funkciók jelennek meg, mint parkolók, lásd mondjuk a bevásárlóközpontot az Örs-vezérterén. Tehát éppen ezért valóban az egy illúzió már, hogy a vasútállomások mentén ott majd hirtelen ilyen kihasználatlan területeket találunk. Az, hogy tervezéssel kell ezt kezdeni, ezt a munkát, az épp azért van, és akkor itt érünk vissza a kezdetihez, hogy most mi is történik. 3000 férőhely plusz parkolót szeretnénk tervezni, és hozzátartozó amennyit csak lehet biciklitárolót agglomerációs vasútállomásoknál. És nyilván sok helyen azért kell tervezéssel kezdeni, mert triviális hely már nincsen. Tehát vagy a meglévő P plusz parkolót kell többszintessé alakítani, vagy akár kísérletítással kell élnünk, és olyan területeket bevonni, amik ma nem ilyen célra vannak használva, mert a vasút szabad területei korlátosak, illetve első ránézésre lehet, hogy ott vannak, de olyan gyaloglási távolságra, ami meg már nem kényelmes, hogyha valaki minden nap használja.
A P plusz R parkolóktól függetlenül parkolók vagy parkolás szabályozás tekintetében hogyan látja egyébként a budapesti helyzetet? Az autósok nyilván azt vallják, hogy minél több parkolóhely, parkolóház, még garázs legyen, de nyilván ha ennek mentén gondolkodunk, akkor azért óhatatlanul egyfajta autós központú gondolkodást folytatunk.
Ez így van, és a parkolóhely az egyik legfontosabb, és a parkoláshoz kapcsolódó szabályozás az egyik legfontosabb olyan elem, ami hatással van arra, hogy az emberek végül aztán hogyan közlekednek. Ha valaki egy irodaházba jár dolgozni, ahol dolgozóként esetleg egyből kap szolgálati autó lehetőséget, vagy tehát magyarul magánhasználatú autót adnak neki, vagy akár csak ha saját autójával is jár be, akkor kap az irodaházába parkológarást, az egész biztosan ösztönzi azt, hogy olyanok is autóba jönnek, akik amúgy egyébként nem tennék. Szerintem most az adást, ahogy beszélgetünk is, sokan hallgatják ebben az élethelyzetben. És nyilván ők is a személyesen racionálisan döntenek a saját helyzetükben, mert hát ez így akkor nekik kényelmesebb, meg olcsóbb, de itt akkor valamilyen ösztönzés nincs a helyén. Tehát én azt gondolom, hogy a metroállomások, vasútállomások környezetében fölépülő irodaházak, kereskedelmi funkciók és egyebek esetében érdemes mérlegelni azt, hogy ne épüljön annyi parkoló, és ne egy autós központú városhasználat felé terelődjenek a szokások. Ezt mindenképpen én így gondolnám helyesnek. Ebben nagyon sok szabályozási probléma is van, meg nyilván az önkormányzatok sokszor a parkoló megváltás és pénzt kérnek, ezért áttételesen arra ösztönzik a fejlesztőket, hogy inkább minél többet építsenek, és aztán emiatt aztán még több autó lesz az utcán. Másik oldalról pedig a magángarázsok, éppen ezért, mert aztán a végén még sincs sokszor annyi használatuk, mint amit a szabályozás előír, sokszor üresen állnak. Az egyik kedvenc példám, a Blahalojza téren van egy szálloda, aminek az építés szabályozás alapján azt hiszem 5 szintnyi mélygarást írtak elő, mivel turista, hát most eleve nincsen, de amikor van is Budapesten turista, azok fapados repülővel jönnek, és nem autóval járkálnak Budapesten, ezért lényegében ez a garázs üresen áll olyannyira, hogy gokart pályának adták ki a mélygarázs férőhelyeket. Mindezt a Budapestnek abban a 7.-8. kerületében, ahol egyébként lényegében nincs felszíni parkolóhely, és olyan helyeken, ahol a gyalogos forgalom alig fér el a járdán, ott is autók parkolnak mondjuk a Dob utcába. Tehát az, hogy a város ebben képes legyen jobban hasznosítani az építés szabályozások nyomán megépült magángarázsokat, ebben szerintem egy, és ugye ma már a digitális technológiák révén, hogy mindenkinek van mobiltelefonja, mint tud fizetni is, hogy vannak rendszámfelismerő kamerák, ebből vannak is már olyan applikációk, akik próbálnak ilyen garázsokat megnyitni, épp egy magyar fejlesztés is van, amelyik ezt kínálja, de ezt rendszer szintűvé kéne tenni, és akár kötelezni is építésjogilag ezeket a szereplőket, hogy nyissák meg akár hétvégére vagy éjszakára a garázsaikat az ott élők előtt, és akkor szabadítsuk fel az utcákat a parkolóautók elől, mert ugye Budapestnek egy komoly problémája, hogy a belső területein az autók elfoglalnak rengeteg értékes területet a parkolás miatt, és néha nem egy teraszt nem lehet nyitni, vagy egy babakocsival se lehetni egyes járdákon a belső budapesti kerületekben. Tehát szerintem itt van tér arra, hogy a korszerű technológiai innováció révén érjünk el eredményt, bízom benne, hogy ebben a következő évek hoznak előrelépést.
Szóba kerültek az imént a B plusz R kerékpártárolók, ahol le lehet tenni a kerékpárokat külvárosi, elővárosi tömegközlekedési megállóknál vagy végállomásoknál. Azt olvastam, hogy ezzel párhuzamosan a Budapest Fejlesztési Központ készít egy budapesti agglomerációs kerékpárhálózat fejlesztési stratégiát. Mit lehet tudni ennek a részleteiről?
De ugye B plusz R parkolóknál azt láttuk, hogy ellentétben a P plusz R-rel sok helyen nincsenek tele. És amikor ennek elkezdtünk mögé nézni, hogy mi is okozza ezt, akkor azt találtuk, hogy sok helyen a vasútállomás az nem pont a település központjában van, hanem kicsit kiebb, ez azért az agglomerációban több helyen előfordul, és azok az utak, amelyek oda vezetnek, azok nem igazán biztonságosan kerékpározhatók. Tehát szeretnénk egy olyan stratégiát letenni, ami azt a fajta bejárást, hogy valaki lakik egy kertvárosi házban, Dunakeszin, Érden, Monoron, ahonnan gyalog, messze van a vasútállomás, autóval ugyan lehet, hogy könnyen oda lehet jutni, de lehet, hogy nincs elég P plusz férőhely. Ezeken a helyeken próbáljuk meg azt lehetővé tenni, hogy biztonságosan biciklivel meg lehessen közelíteni a kerékpárt, és azért kerékpárral az állomást. Azért is érdemes erre költeni, mert egy P-pluszer parkolót megépíteni, területszerzéssel együtt, oda kell vinni az áramot, a közműveket, le kell aszfaltozni nyilván, lehet, hogy több szintű parkolót is kell építeni, egy férőhely az a mai építőipari árakon 7-10 millió forint között van. Ennyi pénzből, hogyha ez, és ez ugye egy embernek, vagy hát legfeljebb két embernek az ingázását segíti, mert ugye az autózott el egész nap egy P-pluszer parkolóba. Tehát az, hogy ezt a forrást azért ne csak P-pluszer parkolóra költsük, hanem inkább azt is segítsük, hogy biciklivel az agglomerációs településeken meg lehessen közelíteni a kötött pályás eszközöket, és aztán utána pedig már gyorsan beérjen valaki a városba, és utána pedig, ha beért a városba, akkor ott mondjuk kivegyen egy bubi biciklit, és azzal közlekedjen a városban. Ez szerintem jó megoldás lenne. Szerintem a közbringa rendszernek a városban, Budapesten ezért is van nagyon nagy jelentősége. Én ezért is vagyok elég szomorú amiatt, mert ugye a városvezetés most arról döntött, hogy a bubit igazából leépíti és csökkenti a darabszámát ennek a rendszernek. Én azt gondolom, hogy a bubinnak az egyik nagy lehetősége épp az, hogy az ilyen ingázókat, akik egyébként nyitottak a kerékpározásra, de a saját kerékpárjukat ott hagyták már valamelyik külvárosnak a hév vagy vasútállomásán, vagy akár metróállomásán, nekik kínáljanak olyan bérelhető biciklit, amivel aztán a városban tudnak közlekedni, és ezáltal a nagy távot kötött pályával tegyék meg, de egyébként a saját településükön, meg vagy a saját lakókörnyezetükben, meg Budapest belső területén is biciklizzenek. Én ezért gondolom
azt, hogy... Bocsásson meg, még visszatérve a bubi közbringa rendszerre, ugye itt a tervek szerint azért folytatódik majd ez, csak új kerékpárokkal, egy új szisztémában, vagy egy új rendszerben. Igaz, hogy a hírek szerint olyan 900-al kevesebb kerékpárral. Tehát úgy érzi, hogy ez visszalépés?
A bubit 6 évvel ezelőtt még a BKK-ban mit csináltuk meg, nyilván én ezt a rendszert büszke vagyok rá, hogy ezt meg tudtuk csinálni, de nyilván láttam és érzékeltem a hibáit is az elmúlt években. Az informatikai rendszer előregedett, ami 6 év alatt természetes, hát melyik applikáció nem öregedett el 6 év alatt.
Hát voltak azért panaszok, hogy túl nehezek a kerékpárok, az applikáció nem túl szerencsés, a bérleti rendszer nem túl szerencsés.
Ne értsen félre, én nem amellett szeretnék érvelni, hogy a mostani rendszer tökéletes, nem az. A Bubi egy jó brand, egy új szolgáltatás volt pár sok évvel ezelőtt most már, amely meg tudott szólítani új felhasználókat, és megmutatta azt, hogy a kerékpár igenis tud egy ilyenfajta szolgáltatásként is jelen lenni a városban, nem csak oly módon, hogy az ember a saját bicikliét használja a városi közlekedésre. A Bubi megérett a megújításra, és ebben semmilyen vitán nincsen a fővárossal vagy a BKK-val, de azt gondolom, hogy nem visszalépni kellene. Tehát, ahogy én is mondtam, ma 2100 bicikli van a városban, ehelyett a tender, amit kiírtak, 1200 bicikliről szól, és ez nem egy aktuális pár hétre szóló dolog, ez egy 5 éves szerződés lenne, amit utána már, ha ezt így megkötik, nem lehet majd módosítani vagy kiegészíteni, tehát a közbeszerzés szabályai miatt. Tehát az, hogy ebben egy ilyen tartós visszalépés lenne, ez szerintem nem helyes, és az állomások számát is a maiban rögzítenék. Tehát az, hogy mondjuk a Bubi területileg tovább tudjon nőni, ma például a vasútról beszéltünk, egy kelenföldi vasútállomás mellett ma nem lehet Bubit bérelni, mert odáig még nem ér el a rendszer, pedig az azért nem a város széle. Tehát az, hogy a Bubi területileg bővülni tudjon, ezt sem teszi lehetővé ez a rendszer, illetve ami nekem egy fájdalom, hogy ebben látva, hogy mi már gondolkodtunk ezen 6 éve is, de akkor még a technológia nem volt ehhez érett, de elektromos rásegítésű bicikliket ma már indokolt lenne egy közbringa rendszerbe tenni. Látjuk azt Európa szerte, hogy számos város ebbe az irányba lép, hogy ilyeneket is lehessen, akár drágábban bérelni. Ezt is kizárja ez a mostani tender. Tehát én azt gondolom, hogy helyes az, hogy a Bubi megújításában gondolkodnak, de ezt a lehetőséget érdemes lenne kihasználni arra, hogy ne csökkenjen, hanem nőjön a biciklik száma, az állomások száma, és több ember tudja ezt használni, akár külső területeken, akár olyan emberek, akiknek az elektromos rásegítésű bicikli kell, vagy azért, mert Dimbes-Dombos hegyvidéki helyen laknak, vagy oda mennek, vagy azért, mert esetleg nehezebben tudnak egy biciklit tekerni. Ráadásul az új tenderben igazán nem is csökkenne a súlya a bicikliknek, a mai 24 kilós, az új tenderben pedig 23 kilós biciklikkel is lehet indulni, tehát nem ez önmagában az oka annak, hogy változtatnak. És egyébként szerintem érdemes lenne arról is beszélni, én ebben a nyitottságot hivatalosan is jeleztem a részünkről, hogy akár az agglomeráció és Budapest viszonylatában is a Bubit rendszer szinten kiterjesszük, hiszen ahogy az előbb is mondtam, akár külső városrészekben, vasútállomások térségében is lehetne igény ilyen típusú szolgáltatásra. Én bízom benne, hogy ebben még lehet átgondolásra, akár jobb belátásra téríteni a BKK vezetőit.
Lassan lejár az időnk, de nagyon szeretném, hogyha röviden még tudnánk beszélni a Városligetről, hiszen hosszú ideje tart a vita a városligeti beruházásokról. Természetesen nem ezekről szeretném kérdezni, hanem mindezzel összefüggésben arról a sarkalatos kérdésről, hogy vajon a forgalom újraszervezése vagy újjászervezése a Városligetben és a környékén az hogyan képzelhető el, egyáltalán autómentessé tehető-e majd a Városliget, egyáltalán szándéka ez?
Szándék, és ez egy olyan pont, amiben egyébként egyetértés is van a kormány és a főváros között, hogy a Városliget autómentesítése megtörténjen. Sok-sok évtizeddel ezelőtt született meg az a döntés, hogy az M3-as autópályának a Budapest magjába vezető forgalmát, azt keresztül vezetik a Városliget kellős közepén a Széchenyi fürdő mellett, és ugye ez lett a kicsit vicces néven Kóskáros sétány, ahol csak sétálni nem lehet. És az, hogy ebből újra is sétány legyen, és a Városligetet ne vágja ketté az autóforgalom, ez egy olyan cél, amelyet mindenki támogat. Számos kiegészítő fejlesztés kell ehhez. Először is hagyd tegyem hozzá, hogy jelenleg is zajlik a 60-i vasútvonalnak a rekonstrukciója, ami pont az M3-as autópálya melletti településeket érinti, és onnan sűrűbb vasúti közlekedést kínálnánk. Ennek az első lépései egyébként pont múlt héten megtörténtek, amikor az EGRI vonatokat sűrítette a MÁV, decembertől újabb járatsűrítések jönnek, ahogy készülnek el a pályák, és a következő években fokozatosan ennek a budapesti szakaszai is elkészülnek, és egyre több ember számára lesz opció az, hogy vonatra szálljon az M3-as autópályán való autózás helyett. De nyilván lesznek, akik autóval jönnek be, számukra a kisfoldalati végállomásánál, a mexikai útnál egy új P+R parkolót szeretnénk építeni, egy elég jelentős méretű, több mint 1000 férőhelyeset. Ennek a tervezését most kezdjük, néhány héten belül kírjuk a közbeszerzést erre, és egy nagyon fontos kiegészítő elem a Szegedi úti felüljáró, ami lényegében a Nagy Lajos király útját a Kassai tértől folytatná, és vinni át Angyalföldre. Ma ugye Angyalföld és Zugló között lényegében csak a Hungária körúton keresztül lehet közlekedni, mert a Váci vasút félbevágja ezt a területet. És hogyha ezt megtesszük, akkor a két kerület közötti autóforgalom ezt fogja választani. Nem csak az autók egyébként, hanem szeretnénk, hogy ez egy villamossal és kerékpárral is jól bejárható új kapcsolat legyen. Ennek a tervezését is a kormány magára vállalta, és a kormány 100%-os finanszírozást biztosít ehhez a fővárossal kötött egyesség alapján. És ez át tud vállalni annyi forgalmat a Hungária körútról, hogy a Hungária körúton nyílik annyi kapacitás, hogy viszont az M3-asról bejövő forgalom, ami nem tud áthaladni a Városligeten, az a Hungárián el tudjon a környező főutak felé, például a Váci út, Lehel utca felé menni. Tehát igyekszünk ebben egy hálózati logikában gondolkodni. A cél az, hogy a Városligeten ne haladjanak át az autók. Én azon vagyok, és azt a feladatot is kaptam a kormánytól, illetve a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsától a BFK vezetőjeként, hogy az ehhez szükséges beruházásokat készítsük elő, és együttal a környező lakóterületeknek is javítsuk a közlekedését. Hát,
ne csak ne haladjanak át az autók a Városligeten, hanem ne is nagyon parkoljanak ott autók, ugye, mert említette a mexikói úti kisföld alatti végállomásnál kialakítandó több mint 1000 férőhelyes P+R parkolót, illetve a másik oldalon az 56-osok terén már elkészült egy szintén nagy kapacitással bíró mélygarázs is. Tehát akkor az autók azok majd ott pihennek a Városliget szélén.
Ugye ha megnézzük régen a Városligetben azért, illetve ez még ma is részben így van, azért minden fa között egy autó parkolt jóformán kis túlzással, de akár a Közlekedési Múzeum régi épülete környezetében, akár az 56-osok terén, akár a Kóskároly sétányról
leágazó. Ráadásul sokáig ingyenesen.
Így van. Útvonalakon állandóan autók parkoltak. Ez a kormányhatározat, amely a Városliget közlekedés fejlesztéséről szól, ezt megszüntetni javasolja, ezt a Városligeten belüli parkolást. Valóban az 56-osok terén a Városliget ZRT egy új mélygarást épített, ami inkább a Városliget mint park és a környező intézmények szolgálja, és az idebeáram, és tehát valójában azért a Városligetben megálló autók többsége P+R szélú volt, akik bejöttek az M3-asról és itt szálltak át trollira vagy kisföld alattira. Ezt a funkciót pedig ki szeretnénk telepíteni a kisföld alatti végállomáshoz, a mexikói úthoz. És nyilván az lenne a cél, hogy minél többen inkább Gödöllőn, Isaszegen, Mendén és a különböző agglomerációs településeken tegyék le az autójukat és váltsanak vasútra, vagy akár Gödöllői Hévre, és aki pedig mégis bejön és autóval keresi a célpontját, mondjuk azért, mert Budára megy, számukra pedig azokat a közúti kisebb fejlesztéseket tegyük meg, amivel el tudják kerülni a jelenlegi Kóskároly sétány útvonalat. Nagyjából ez a koncepció, és ahogy mondtam, ebben egyetértés is alakult ki, és a kormány, mivel a Városliget fejlesztése ugye kormányzati beruházás, ezért a kormány magára vállalta ennek az intézését. Ezt a feladatot a Budapest Fejlesztési Központban kaptuk meg, és dolgozunk rajta.
Az elmúlt órában Vitézi Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója volt a vendégünk itt az arénában. A műsor elkészítésében Szabó Gergő kollégám vett részt, ő volt segítségünkre. Én Kocsonya Zoltán voltam. Köszönöm a beszélgetést.